Biztosan már többen vettetek részt sokféle versenyben, lehet szellemi verseny, vetélkedő, vagy fizikális sportverseny. Ott van az a druk, hogy jó lenne győzni, jó lenne nyerni. Ugye szokták azt is mondani, hogy a részvétel a fontos. Hogy valaki már ott van, benne van, és küzd, és harcol, de valahol ott van mindannyiunk szívében az, hogy szeretnénk győzni. Ha elindulunk egy versenyen, ha részt veszünk egy rendezvényen, ahol lehet küzdeni, akkor szeretnénk győzni. Legalábbis egy egészséges személyiség, aki szereti azt, amiben részt vesz, nyilván azért indul egy versenyen, mert azt szereti, azt tanulta, arra képezte magát, akkor ott van benne az, hogy győzni akarok. Hogy meg akarom nyerni azt a vetélkedőt, azt a versenyt. Azért indulok el, hogy megszerezzem a győzelmet. Lehet, hogy sokféle versenyben győztél már. Lehet, hogy nem. Lehetnek kudarc élmények az életedben. De egy biztos, mindenkinek van lehetősége az életben legalább egyszer győzni. Legalább egyszer mindenkinek van lehetősége győzni. Ha te úgy vagy most itt, hogy azt tapasztaltad az életedben, hogy amiben elindultál, amiben részt vettél, abban nem tudtál győzni valami miatt, akkor hadd mondjam neked azt, hadd bátorítsalak téged arra, hogy van a te életedben is egy olyan futam, amiben győztes lehetsz. És ez az igazi életpálya, amiben győzni lehet. Ez nem csupán egy olyan vetélkedő vagy verseny, amire felkészülsz bizonyos idő alatt, hanem ez az életpályád. Az életed, amiben győztes lehetsz. Ez a tét, és ez egy komoly dolog, amikor valakinek az életéről beszélünk. Hogy a halál, mint egy ellenség, ott lebeg mindenki előtt. Nem tudjuk kiküszöbölni a halált az életünkből. Szeretné az ember meghosszabbítani az életét, szeretné az ember kitolni, eltolni magától ezt a fajta élményt, hogy át kelljen élni a halált. És ezért minden ember egészséges módon szeretne sokáig élni, mert addig érzi azt, hogy jó bőrben van. Mikor már lekerült erről a planétáról, egy kicsit lejjebb, akkor már nem érzi magát igazán. Tehát ez egy fontos küzdelem, az élet. Azért mondtam azt, hogy mindenkinek van lehetősége győzni ebben az életben, mert ennek az életnek a győzelmét megszerezte egy személy. Ennek az életnek a győzelmét végbe vitte egy személy. Ezt pedig jól tudják azok, akik már itt vannak. Mert azért vagytok itt, mert tudjátok, hogy valaki megszerezte ezt a győzelmet. Valaki mondja, ki volt ez? Valaki mondta. Ez jó. Amikor szól, valaki azt mondja, valaki mondja, valaki meghalt. Most többen is mondtátok, dicsőség Istennek. Tudjátok ezt, hogy Jézus Krisztus megszerezte a győzelmet. És ezért lehetsz te is győztes. Ezért lehetsz te, aki ma itt vagy, győztes. Mert Jézus Krisztus megszerezte a győzelmet. Nem saját érdemből. Nem azért, mert jól felkészültél, nem azért, mert megtanultad kívülről a Bibliát, nem azért, mert ismered Mózest vagy Ábrahámot, nem azért, mert bizonyos dolgok már eljutottak hozzád, és ismeredben ott vagy, hogy igen, hát én már hallottam Jézusról, hát Ott voltam valahol. Senki nem méltó az életre. Az első ember, Ádám, eljátszotta az élet lehetőségét. És Isten azt mondta, hogy ez öröklődik. Ez ellen nem tudsz tenni semmit. Tehát te, aki erre a világra jöttél, nem tudsz tenni semmit azért, hogy győztes legyél. Ez a legjobb dolog. Mert nagyon sokan próbálkoznak, és nagyon sokan szeretnék elérni a mennyei magasságokat. Szeretnék elérni az Istent. Szeretnének megistenülni. Ez nem rajtad múlik. Ez nem rajtad múlik. Mert te emberi erőből, küzdelemből, tanulásból, harcból, és bármiből, amit te belefektetsz, abból csak halál jön ki. Abból nem tud élet jönni. Jézus Krisztus, aki a mennyből szállt le, aki a mennyből jött le, ő hozta el az életet. Ő ebben az életben, amikor itt járt a földön, belehalt a bűnökbe. A tiedbe, meg az enyémbe. Jézus Krisztus. Ő halt meg érted, helyetted és miattad. Ezért lehet neked életed. Ezért lehetsz te győztes. Ő szerezte meg a váltságot számodra. Neked ezt el kell hinned. Ugye milyen nehéz? Elhiszem. Ugye milyen nehéz? Mi mindenért meg akarunk dolgozni. Mi mindent szeretnénk megszerezni. Kétkezi munkával megdolgozni érte. Milyen jó is lenne, ha megdolgozhatnék érte, akkor tudom, hogy ez az én jutalmam. De ez nem a te jutalmad. Mert ez kegyelem. Mert ez kegyelem. Az élő Istentől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez szól ma neked. Ez szól ma neked. Hogy a szívedben meghozd a döntést. És ha hiszel, akkor győztes vagy. Akkor győztes vagy. Jézus Krisztus érdeméért. Ezt a győzelmet hozta el Jézus Krisztus. Ezért örvendeztünk. Ezért ugrándoztunk. Ezért vállalták ők a bemerítést. Mert Jézus hozta el ezt az életet. Nem ők harcolták ki maguknak. Nem ők ügyeskedtek. Nem ők voltak nagyszerűek. Hanem Jézus. Jézus egyedül. Meghallgatjuk Isten igéjét is, amely fog szólni hozzánk. Túl Sándor lelki pásztor testvérünkön keresztül. Az ő üzenete és az ő áldása fog tovább folyni az ő kegyelméből. Belendültem én is egy kicsit.
Nem tudtam ki prédikál most. Mondom, lehet valamit elnéztem. De megvan írva, hogy akár ketten vagy hárman is szólhatnak, hogy az új szövetségi gyülekezet összevetelről beszél a Szentírás a korintusi levélben. No hát, folytassuk akkor az igével való foglalatoskodás. Rengeteg igé elhangzott már, és sokféle bibliai igazság és kijelentés. A gyülekezetben a Máté evangéliumot tanulmányozzuk, és ezt fogjuk most folytatni, méghozzá hegyi beszéd, de kezdünk bele. Mielőtt felolvasnám az első ige szakaszt a hegyi beszédből, amelyet átnéznénk most együtt, és megpróbálnánk belőle megragadni mindazt, ami a mi személyes életünkre nézve ma aktuális. Eszembe jutott most, amikor készültem egy vallásfilozófussal való beszélgetésem, akivel Budapest Trőről utaztam Debrecenbe, és akkor beszélgettünk egymással, hát ugye hamar rájöttem, hogy magáról a kereszténységre is többet tud, mint én. És ahogy beszélgettünk, azt mondta ő, hogy hát az biztos, hogy a hegyi beszéd az egy olyan fajsúlyú írás, amelyhez hasonló az emberiség történelmében nincs. Azt mondja, lehet, hogy 20-25-30 könyvet is kéne írni, vagy írnak is, azt mondja, amely csak megközelíti azt, amelyről Jézus Krisztus itt néhány részen keresztül nagyon velősen és magvasan beszél. Hát mondtam is neki, hogy talán akkor lehet, hogy mégiscsak attól arról van szó, hogy az írt az embernek, aki az ember teremtette és alkotta, ezért tudott ilyen pontosan fogalmazni. Ugye ez teljes szívvel hiszem és vallom. Máté evangéliuma 5. fejezetének első versétől olvassuk majd Isten igéjét. Egészen 16-os versig, és megpróbáljuk ezeket az igéket mai összejövetelünkön az időkeretek figyelembevételével áttekinteni. Máté evangéliuma 5. fejezet első versétől. Kérem, hogy az igeolvasásra álljunk föl. Ezt azért szoktuk így tenni, hogy kifejezzük a mi tiszteletünket Isten előtt és az ő beszéde iránt. Máté evangéliuma 5. rész első verstől így hangzik Isten igéje. Mikor látta már, mint Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpát sem azért gyújtják meg, hogy a vék alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Foglaljunk helyet. Hát ha figyelmesen hallgattuk ezeket az igéket, akkor már itt az elején a normális assza kiveri a biztosítékot a érzelmeiben az embernek, a gondolataiban, és akkor azt kell megállapítanunk, hogy gyakorlatilag ez a boldogság sorozat, amiről itt Jézus beszél, ez a mai gondolkodásmód és az ember természetéből fakadó gondolkodásmódnak a szöges ellentéte. Hát te csak nézzük meg azt, hogy boldog a szegények, a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Na szegények, megérdemlik, gondolják az emberek, egyből olvassák, mondják, na azért lesznek hívők hívőké, mert biztos valami szerencsétlenség történt az életükben, amúgy is a nyomik szegények, és kell valami mankó nekik. Ugye, így olvassuk is, hát Jézus is elismeri, milyen nyomik a keresztények. Jaj, szegények, hát nekik van szükségük egy ilyen megfoghatatlan valamire, hogy higgyenek benne. Aztán itt a második dolog, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. A sírnége egyébként eredeti tövében a gyászolók. Azt, hogy boldogok a gyászolók. Fú, hát teljesen abnormális. Mi az, hogy boldogok a gyászolók? Ez már ugye vérlázító is. Sőt, idegesítő. Ingellő dolog, hogy Isten ilyeneket mond. Hát mi az, hogy boldog? Hát nincs ennyi részvét ebben a Jézusban, hogy ilyeneket beszél. Hát nem érti meg ezeket a gyászolókat. És akkor boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítettek. Na csak, talán itt már összeér a dolog, ezt még talán el is lehet fogadni. De sorolhatnám, boldogok vagytok, hogy üldöznek titeket. Hát, szóval ezek olyan dolgok, amik, mondom, az emberi lélekben, az emberi hústest szerint való gondolkodásmódban kiverik a biztosítékot, és akkor úgy általában ezeken a pontokon szokták az emberek becsukni a Bibliát, ha idáig eljutnak, mert óvatlanok, elkezdik a Mózes könyvénél, és akkor ott már, mint hogy én is jártam vele, már beletört a bicskám néhány rész után, amikor ott jöttek, mentek, kaszabolták egymást, akkor azt mondtam, na, én ezt nem értem. No, de ha idáig eljutottál, akkor itt van, aki ne kiverje a biztosítékot, és becsukja a Bibliát. De ne tedd, mert egyáltalán nem biztos, hogy jól értjük azt, ahogy értjük, amit Jézus mondani akar, és teljes írás fényében megpróbáljuk ezt megnézni. No, az első versben és a második versben már arról beszél a Biblia, hogy sokaság jött Jézushoz. Jézus fölment a hegyre, és tanítványai követték őt. Azt gondolom, ezen a mai összejövetelen is valami hasonló történik. Van itt egy sokaság. Sokan vagyunk együtt. Jöttünk valamiért. Ezek az emberek is a sokaság valamiért ment Jézushoz. Tehát valamit akart tőle. Valamire kíváncsi volt. Vagy volt egy barátja, akivel történt valami, és azért ment Jézushoz. Volt, aki Jézus tanítását akarta hallani. Volt, aki hallott róla a pletykákat, és meg akart bizonyosodni, hogy a pletykák igazak-e. Volt, aki csodát szeretett volna, gyógyulni akart, mert beteg. Volt, aki csodát akart látni, mert hallott, hogy ilyenek történnek Jézus szolgálata kapcsán. Sokféle ember volt. De a sokaságot mindjárt Jézus két csoportra osztja. Az első csoport a sokaság, akik különféle etnikai háttérből, társadalmi hovatartozás szempontjából is nagyon különböző háttérből, különböző nemzetiségből érkeztek Jézushoz, az előző fejezet végén ezek le vannak írva, hogy milyen különböző hátterű emberek érkeztek Jézushoz. A sokaságban mindenkinek volt hely. Elmehettek az emberek, nem volt személyválogatás, nem csak zsidók követték Jézust, nem csak zsidók mentek oda hozzá, és nem csak zsidók gyógyultak meg abban az időszakban sem. És azt mondja a Biblia, hogy voltak a tanítványai. Ezek följebb mentek vele a hegyre. És tanította őket. No, miről is van szó? Nem arról van szó, hogy többiek nem hallották, amit Jézus beszélt, de csak a tanítványainak volt ez tanítás. A többiek hallgatták ugyan, de nem tanultak belőle. A tanítványai odaszánták magukat, hogy Jézus Krisztus kövessék. Ugye múltkor találkoztunk ezekkel a kijelentésekkel, és beszéltünk róla, hogy a tanítvány és a sokaság között az a különbség, hogy a sokaság valamilyen okból Jézus közelébe helyezkedik el, a tanítvány pedig már elkötelezte magát egy egész életre Krisztus követésére. Ez a különbség a kereszténység, a vallásosság, az ateizmus. Gyakorlatilag a vallásosság, az ateizmus, a báványimárás egy kategória. A sokasság kategóriája csak különféle indítatás. A kereszténység az tanítványságról szól. Krisztus követésről szól, akik valóban tanulni is akarnak Jézustól. Tanulni pedig azt jelenti, hogy nem csak ismeretet szerezni, hanem megváltozott életet élni. És akkor ezek az emberek a sokaságból másképpen hallgatták Jézust. És azt gondolom, ma is így van, bárcsak azt tudnánk mondani ennek a mai összevetelnek a végére, hogy itt mindenki tanítványá lett. Mindenki úgy hajtja oda a fülét, a figyelmét Isten igéhez, hogy Isten tud nekem szólni, és akar is szólni. Mert ha ezt az esélyt megadod Istennek, akkor meglepetés fog érni. Mert Isten tud szólni. Megdöbbentő konkrétsággal tud szólni az ember szívéhez. Ez a tapasztalatunk itt, akik odaszántuk életünket Krisztus követésére, és hogy tanuljunk tőle. És a tanulás pedig az életváltozást is jelenti a Biblia értelemben. Boldogok a lelki szegények, mert övék az Istennek királysága, a mennyek országa. Jézus egy olyan szegénységről beszél, egyébként az eredeti szövegben a szellemi szegénységről beszél a Biblia, amelyben megvan a felismerés, hogy nem tesz igazán boldoggá, megtöltöm a hasam, ha birtoklok bizonyos tárgyakat, ha rendelkezem bizonyos kapcsolatokkal. Ezek az emberek, szellemi szegények, ezek rádöbbentek arra, hogy az életben az ember által megszerezhető dolgok nem okozzák azt a beteljesedést, azt a boldogságot, amely igazán teljessé teszi az embert. Megértették, hogy amit azon túl, amit látnak, megfoghatnak, megízlehetnek, megehetnek, van valami több bennük is, és valami több, amit elérhetnek abban is. Rájöttek arra, hogy van szellemük, van örökkévaló részük, és akarják, hogy valóságosan a szívük legmélyéig átjárja ez a fajta boldogság, beteljesedés. Boldognak lenni mit is jelent? Boldogság azt jelenti Biblia értelemben, hogy jómódú, megelégedett, beteljesedett, sőt azt is jelenti, hogy boldogító. Tehát többlettel rendelkező. A boldog nem csak azt jelenti, hogy én jól érzem magam a bőrömben, hanem olyan töbletekkel rendelkezem, amelyel másokat is boldogítani tudok. Pozitív értelemben. A bibliai boldogság az egy túlaradás jelent. Az áldásnak egy olyan formája az életen, amely kiárad, túlárad, amely hatással van a családra, a barátságra, a munkatársakra, a közegre, ahol az ember él és mozog és létezik. Kiárad az emberből. Ebben az értelemben azt gondolom, hogy tényleg, ha őszintén végig gondoljuk az életünket, akkor szükségben vagyunk. Szükségünk van arra, hogy boldogok legyünk. Tehát szegények vagyunk. Szellemi szegények vagyunk. Kódusok vagyunk. Szükségállapotban vagyunk. Mert a hasunk megtöltése, tárgyak birtoklása, emberi kapcsolatok önmagukban nem adják ezt a fajta túláradó megelégedettséget, túláradó boldogságot, amely másokat is felemelni képes. Erre mondja itt Jézus Krisztus, hogy ezek az emberek valami többet keresnek. Megértették, hogy valami örökkévaló is van, ami elérhető az élő ember számára, amely után sóvárognak, vágyakoznak. Megértették, hogy nem csak a mulandó az, amelyen rendelkezni lehet az embernek, és a mulandó igazán nem teszi teljessé az életét az embernek ilyen túláradó módon, csak pillanatnyilag a kikapcsolódások, az örömök, pillanatnyi örömök, beteljesedés, töredéket adnak az ember szellemében, lelkében, fizikai testében. De ezt nem mondom, hogy ellene van a Biblia annak, hogy jót egyen az ember. Mert az is egy áldás, hogyha finomat tud enni. De önmagában ez nem elég, mert megéhezel újra. Tehát az evésnek a lényege az, hogy eszel, és aztán újra megéhezel. Tehát nem ad egy ilyen túláradó betöltekezést. Na most nyilván nem középkori értelemben beszélünk az evésről, ami abban az értelemben túláradó volt, de a Biblia nem abban az értelemben beszél a túláradásról, hanem egy megelégedettség, nem pedig mértéktelenség. Nos, ezek a személyek olyan személyek, akik boldogok, hogy megértették, hogy az örökkévalóság szempontjából nem tudják értelmezni még az életüket. Bizonytalanságban vannak. Nem tudják, hogy hogyan folytatódik, hogy miért is élnek, mi az életük valódi értelme. Ha ez igazán nem teszi boldoggá őket, amit a napokban, minden napokban fizikai értelemben meg lehet ragadni, akkor mi? Lehet egyáltalán boldog az ember? Na ezek a szellemi szegények, akik ilyen kérdésekkel foglalkoznak. Akik egy picikét más dimenzióban is gondolkodnak az életükre nézve, mint a fizikai létnek a valósága. És néha, ugye sajnos azt is lehet látni, mint az állati ösztönkielégítésnek a szintjei, mert sajnos ez is egy divatossá váló irányzat ma is az emberi társadalomban, hogy az ösztöneidet elégíts ki, mert neked ez jár. És ebben a féktelenségben az emberek fájdalmat halmoznak saját maguknak és másoknak is. Nos, akik vágyakoznak tehát egy örökkévaló értékrend után, egy örökkévaló tapasztalat után, azok természetesen örökkévalót kapnak jutalmul. Hát persze, akik szellemi szegények, és vágyakoznak az örökkévalóság után, vágyakoznak az örökkévaló Isten megismerésére, vágyakoznak a vele való találkozásra, szellemükben boldogságot akarnak átélni, ami kihat az egész lényükre, fizikai testükre, lelkiállapotukra, kapcsolataikra is, no hát persze, azok azt kapják, amire vágytak. Hát Isten országát. Mennyek országát, egy örökkévaló országot kapnak jutalmul. Hát persze, hogy boldogok. Mert beteljesedett az ő szellemük, szívük teljes mértékben azt szerint az áldás szerint, amelyet Isten az embernek készített és tartott fent. Aztán egy picit nehezebb boldogmondás. Boldogok a gyászolók, mert ők megvigasztaltatnak. Így írja, hogy boldogok is sírnak. Nos, nem egyszerű terület, és Jézus maga is a halállal, amikor találkozott, az emberi gyásszal találkozott, ő megindult, sírt. Sőt, mivel látta az emberi mulandóságnak a rácsait az életen, a korlátait, amelyet nem tudott áttörni egyetlen ember sem, éppen ezért jött el a földre, hogy ezt áttörje. És kinyissa az emberi életnek a korlátait jelentő kapukat, a halál kapuját az örök életre. Megnyissa a lehetőséget az ember számára, az örökké valóságra. Hát miért is sírunk? Ugye sírunk, ha gyászunk van. Sírunk, ha csalódtunk. Sírunk, ha fáj valami. Sírunk, ha olyan szükségeink vannak, amit reménytelen, hogy betölt valaki is. Sírunk, ha elhagytak bennünket, vagy becsaptak, vagy megcsaltak bennünket. Sírunk. Ezek is gyászok. Megtört dolgok, elveszített dolgoknak a gyászai az ember életében. Sírunk, ha szerettünk egy gyászoljuk, és elveszítettük őt. Ezek fájdalmas dolgok. De hogyan lehet boldognak lenni? Mit jelent boldognak lenni? Hát a boldogság kijelentéseit azt jelenti, hogy meg lehet vigasztalódni. Nem az az abnormális, hogy valaki sír, az normális. És helyén való. A Biblia nem azt mondja, hogy neves, amikor fájdalmér. Hogy neves, amikor gyászér. Nem erről beszél a Biblia. Hanem azt mondja, a Biblia megvan az ideje a sírásnak. De a gyászban, a fájdalomban Isten igéje reménységgel szolgál, hogy meg lehet vigasztalódni. Meg lehet gyógyulni. Helyre lehet állni a legnagyobb mélységben lévő állapotból is, csalódásból, mély depresszióból, összetöretettségből. A sírás végül is egy áldás. A sírás arról beszél, az ember szíve meg van törve. Az ember egy szükségben van. Valaki egyszer azt mondta, nekünk embereknek szükségünk van a szükségekre. Mert ezek a szükségek azok, amelyek túl vannak az emberi teljesítőképesség határain, és ezekbe tud belépni a mindenható Isten természetfeletti módon. Igen, tehát a szenvedő, a kétségek között lévő ember számára örömhírünk van. Van vigasztalás az élő Istennél. Van, aki nem csak akkor kíváncsi rád, amikor fülig ér a szád, és mindenben toppon vagy. Van, aki akkor is szeret, amikor kudarcot vallasz. Van, aki akkor is melletted van, és meg tud érteni, amikor gyászod van. Vagy becsaptak, és kihasználtak. Őről azt mondja a Biblia a zsidókhoz írt levélben, 4. rész 15-16-os verseiben, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben kívül a bűnt. Járjunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Most ezért boldogok, akik sírnak. Mert úgy sírhatnak, hogy van reménység a megvigasztalódásra. Van reménység a gyógyulásra, a szabadulásra, a helyreállásra. Milyen nagyszerű dolog, ha valaki úgy kerül egy nehéz élethelyzetben, hogy már mikor benne van, ott van a szívében a reménység, hogy Isten nem hagyott el engem. Van Jézus Krisztus, aki mindenre átment, amit most én átmegyek. Van a mennyei atya, aki elvesztette a fiát az én bűneimért. Krisztus meghalt, megjárt a halált. Elárulták, becsapták. Hazugságot híreszteltek róla. Éhezett. Nem volt hova lehajtani a fejét. Rengeteg szükségben lévővel találkozott. Tapasztalta az emberi fizikális létnek a korlátait. Minden tekintetben megpróbáltatott. Hogy amikor neked és nekem segítségre van szükségünk, akkor emiatt az irgalom miatt és kegyelem miatt, amelyből fakadóan ő meg tud engem érteni, bátran és bizalommal mehessek hozzá. Van valaki, aki nem fog még egyet rúgni belém. Ha sokan belém rúgtak, és emiatt sírok. Van valaki, aki ezt bátran mehetek. Hát nem boldogság. Nem túláldó dolog. Biblia azt mondja, azzal a vigasztalással, amelyet vigasztaltattok, vigasztalni fogtok másokat. Hasonló helyzetbe kerülnek, mint ti. Amikor Isten megáld bennünket ezzel a vigasztalással, túl fog áradni belőlünk ez. Amikor mások ilyen helyzetben vannak, el tudjuk mondani, figyelj, megértelek, tudom, milyen nehéz. Ebben voltam én is. Gyere, imádkozzunk. Gyere, menjünk az Úrhoz. Vigyük a te fájdalmat az Úrhoz. Ő be tudja kötözni sebeidet. Ő meg tud vigasztalni téged. Aztán a halál kérdése. Világos kijelentés van a Bibliában, hogy a hívők, ha szeretteiket, Krisztus tanítványait elveszítik, az elválás csak időleges. Egy ideig tart. És aztán majd a mennyben, Isten országában újra látjuk egymást. Micsoda vigasztalás, hogy nem örökre várunk el, hanem ha betegségben, nyomorúságban, fájdalomban kellett elmennie valakinek szeretteink közül, akkor tudjuk, hogy egészséges és teljes életet kapott Istennél. Megvigasztalódott, a könyv le van törölve a szeméről, megvan írva a Bibliában, és ő már boldog, teljes életet él, látja színről színre Jézus Krisztust. És mi vele találkozunk a mennyben, hogy Dávid vigasztalódik, amikor gyermekét, kicsi gyermekét elveszíti, azt mondja, hogy most már megértettem, hogy nem ő jön vissza hozzám, hanem én megyek majd hozzá. És fölkelt, megmosakodott, és evett. Kérdezik a többiek, figyelj, míg élt a gyermek, sírtál, gyászoltál. Most, amikor meghalt, fölkelsz és eszel. Böjtöltél, most eszel. Mit csinálsz? Azt mondja, addig, amíg élt, imádkoztam, hogy meggyógyuljon. Most, amikor meghalt, tudom, hogy én megyek hozzá, és nem ő hozzám. Most élek azzal a vigasztalással, ami az enyém, mert bízom és hiszek az élő Istenben, aki velem jár. És akivel elsősorban én járok, akit én követek. Aztán, hát itt egy következő kijelentés, a mai világban teljesen hát bugyután hangzik. Boldog a szelidek, mert ők öröklik a földet. Hát figyeljetek, most legyünk őszinték. Kik, akik sikeresek ma ebben a mai világban? A szelidek? Hát a könyökölők, akik mások hátán taposnak, akik kihasználnak másokat, akik ellopják a másét, akik szemtelenek, akik ott húzzák át a másikat, ahol csak tudják. Nem? Nem ebben a világban éltek? Hát szerintem így, ez látszik. És akkor azt mondja Jézus, hogy boldog a szelidek, mert ők örülik a földet. Hoppá! Isten országa, Isten királysága egy teljesen más értékrendet áll elénk, mint ennek a világnak a folyása és értékrendje. Olyan különbség van a kettő között, mint a sötétségnek a világosság között. A sötétség és a világosság között. Ekkor az óriási kontraszt a két dimenzió között. Kik is a szelidek? Azt mondja az erdi szövegben, többféle lehetséges fordítás van ennek a szónak, enyhe, lágy, kellemes, szelíd, jóindulatú, barátságos, higgadt. Na hát azt gondolom, hogy nem ez a mai menedzser modell a mai üzleti életben sem. Mégis azt mondja a Biblia, hogy Isten országa szempontjából ezek a boldogok, és végül is ezek öröklik a földet. Azt is mondja az ige, hogy a bűnös pedig kipusztul a földről. Azt mondja Isten igéje magára Jézus Krisztusról, aki ugye mindenben példát adott, és semmit nem tanított, amit ő meg nem mutatott volna. Máté 21.5-ben így olvassuk, mondjátok meg Sion leányának, azaz Izraelnek és Jeruzsálemnek, íme királyodjon hozzád szeriden, szamárháton ülve, igavonó állat csikóján. Szelídség. Jézus Krisztus szelíd volt, amikor megütötték, nem gyalázta az őt kínzókat. Amikor leköpték, nem köpött vissza. Amikor megfeszítették és gúnyolták őt, imádkozott gúnyolóért, imádkozott megfeszítőért. Amikor egyik lator gyalázza őt, a másik azonban azt mondja, hogy emlékezz meg rólam, amikor visszajössz a te királyságodban, ugyanúgy a kereszten fügtek, akkor van erre Jézusnak azt mondani, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Megbocsátattak bűneid. Ő Jézus Krisztus, aki szelíd volt, de talán sokkal erősebb, mint bármelyik ember ma, aki erősnek tartja magát. A szelídség a legnagyobb erő. Ahhoz kell a legnagyobb erő. Visszaütni, ahhoz nem kell erő. Az indulat kell. A viszonzás indulata. Ahhoz kell erő, hogyha megütnek, ne üss vissza. Ahhoz kell erő, hogyha ellenséged gyaláz téged, te imádkozz ért és kér áldást. Hát ez az erő, amelyről beszél a Biblia, hogy boldog a szelidek, mert ők öröklik a földet. Nem kell békétlenül lehajtani a fejüket, romlott kapcsolatokban élniük, veszekedésről veszekedésre menniük, lelkiismeretükben azt hordozni, na, ezt is kicsináltam, ennek a nyomorán kerültem előrébb, bár lehet, hogy már a lelkiismeret fordulás, mint ilyen, sok ember nem is jelentkezik, mert annyira megterhelődött a szívük, a szellemük. Tehát ezt adja elénk Isten igéje. Aztán a Péter apostol az első levelében, 3. rész, 3. és 4. verseiben a következőket mondja. Asszonyoknak szól, milyen érdekes, és milyen meghökkentő a szelídségről. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek, szellem, el nem múló díszével, ez értékes az Isten előtt. Nyilván itt most nem a ruhákról, a főbevaló ellen, meg a smink ellen beszélünk, mert minden jó, ami szebbé teszi az embert valóban, és minden jó mértékletesen, azt gondolom. De hadd tekintsünk bele Isten igébe. Ki is a boldog asszony, feleség, nő, aki ilyen szelítséget tud lenni férje mellett? Mit sugall ez a világ? Akkor leszel boldog, ha legyőzöd a férjedet. Te is vagy olyan, mint a férfi. Mutasd meg neki! Vagy különb is vagy, mint a férfiak. Kedves nők, Nem akarunk veletek versenyezni. Értékesnek tartunk benneteket. Különlegesek vagytok. Mi nevelünk férfiakkal, ha ti is férfiak lennétek? Ebből elég nagy problémák vannak a mai társadalomban. És nézzétek meg, a defektes gondolkodásmódnak a gyümölcseit. A társadalmi romlottságot, rothadást. Boldogabb lett ez a társadalom, mert a nők férfiak akarnak lenni. A férfiak meg nők. Teljesebb az élet? Azt gondolom, nem. Nem lett boldogabb semmivel. Ha Krisztus tanítványa vagy, mint nő, akkor figyelj az ő beszédére. És akkor vagy az ő tanítványa, ha az ő beszédét figyelmesen hallgatod. És megtartod. Akár férfiként, akár nőként. Öröklik a földet. Zsoltárok 37.11, a 37. Zsoltár szenzációs Zsoltár. Amúgy a Zsoltárok egészében azok. Azt írja Isten igéje 37. Zsoltár 11-es versében, az alázatosak öröklik a földet, szelíd és alázatos szinonim fogalmak. A erdi héberből is lehet mind a kettő féleképpen fordítani. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Jelenések 26. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban, és ezeken nincs hatalma a második halálnak, az a gyenna tüzének, az örökké való égésnek és szenvedésnek, a kárhozatnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig. Tehát még ilyen módon is a Biblia betekintést ad nekünk a föld történetének utolsó korszakába, az ezer éves békeországlásba, akkor Krisztus lejön a földre, és mi, aki királyi papságban élünk, tehát az övéi vagyunk, vele együtt fogunk uralkodni a földön. Ráadásul a Biblia arra is, abba is enged betekinteni bennünket, Ézsaiás prófétán keresztül, hogy helyreállítatik a föld felszínének a romlottsága, pusztultsága, lerombolt állapota, és helyreáll a föld erre az ezer esztendőre, helyreáll a klimatikus viszonyok, helyreállnak az élővilág, az állatvilág, és azt mondja, hogy a kisgyerek a víper a lyuknál fog játszadozni, cirógatni fogja az oroszlánt. Ugye biztos látadok már oroszlánt mondjuk kitömbe, és akkor meg is tudál a cirógatni. Hogy az állatkertben ugye olyan aranyos, nem? Az oroszlán. Nem tudom, tényleg lehet, hogy voltatok már, így nézek úgy, a sört itt úgy megvirizgálnám. Hát ugye, van egy jó hírem. Boldog lehetsz, mert egy napon megteted ezt is. Jön a grizzly medve, megcsikolod. Hát valami ilyesmit tár elénk. Tehát a vérengzés, a pusztítás, a halálnak nem lesz helye a földön. Dicsőség ezért Istennek. Tehát ebben az értelemben is az igazak öröklik a földet. Mulandó sikereket mások hátán tapos fel lehet érni, de boldogságot nem. A szelidek a boldogok. Akik Krisztus példáján Isten erejével erősebbek, mint a testi indulat. Szóval menjünk tovább. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Nos, még mindig vannak olyanok, akik az igazságot megismerni szeretnék, hogy mi az igazság. Bár egyre kevesebben, ugyanis ma nem divat a gondolkodás. És az egész társadalmi berendezkedésünk is ma olyan, hogy információval bombázzák az embereket és sokkolják, ha csak az elmúlt hetek híreit végig gondoljuk. Ugye most a H1N1, nem térhetek ki előle, ugye ez a H1N1 bombázás, hogy mikor kihal meg, hát igaz, hogy volt ilyen betegsége is, de végül is felfedezték benne ezt a vírust is, tehát gyakorlatilag sokkolják az embereket. Hogy ne legyen nyugodt napod. Hogy legyen, mint csámcsogni, mivel foglalatos, hogy miről beszélni. Igaz? És a közbeszédet megtöltötte ez a H1N1 mizéria. Ne gondolkodj, foglalkozz valami gumicsonttal, rágd azt, rágolj rajta, ellát bennünket a mai média és a hírvilág csámcsogni valóval. Lehet, mint csámcsogni. És nézzétek meg, a műsorok, amik mennek ezeken a kereskedelmi csatornákon, egyszerűen elképesztő. Nyilván nem vagyok rendszeres látogatói ezeknek a műsoroknak, és nézője sem vagyok, de néha, akkor belepillant az ember, és nézi az arcokat, nézi a színvonalat, ahogy kommunikálnak emberek. Sajnálom őket, nem megvetni akarom őket, mert ki mit kapott, ki milyen lehetőségei voltak a hátteréből fakadóan, addig tudott eljutni, de lehet tovább jutni. És igenis van megoldás ezeknek az embereknek is. Tudjátok, évekig folytatunk cigánymissziót, a leg, legnagyobb sötétségben élő cigányok között lemenve az otthonaiban, a putrikba, és láttam megvázott életeket, látok tiszta, ápolt cigány gyerekeket, akik úgy jönnek Istenházba, megmossák a hajukat, szépen felöltöznek, verset tanulnak, rendezett életet élnek, megművelik a kertjüket. Van lehetőség megváltozni. Nem kell úgy maradni, amiben akarja tartani a mai gondolkodásmód ezeket az embereket is, hisz sok buta ember könnyen vezethető. Sokféle érdek feszül egymásnak, ami nem tiszta és nem szent. Mit is jelent szomjazni az igazságra, éhezni az igazságra? Az igazság szó itt nem önmagában egy ismeretet jelent, nem egy tudást jelent, hanem akik vágyakoznak a megigazulásra. Vágyakoznak arra, hogy megtisztítsák az életüket. Helyre tegye valaki az életüket. Helyre állítsa az életüket. A megigazító pedig a Biblia tanítása szerint az élő Isten, aki Jézus Krisztus által a saját igazságát tulajdonítja az embernek. Tehát olyan igaznak és tisztának és szennek látja az embert, mint önmagát, aki Krisztus Jézusban hisz. Tehát a megigazulásról van szó. Az éhség, nagyon erős kifejezés egyébként, vágyakozás jelent. Azt mondja a Biblia, hogy boldogok azok, akik vágyakoznak arra, hogy Isten megigazítsa az életüket, helyre tegye az életüket, megváltoztassa az életüket, rendbe tegye az életüket. Ezek boldogok, miért? Mert megtapasztalják, hogy ez működik. Ez valóságos. Hallottunk itt három rövid bizonyságtételt. Érdemes megkérdezni őket, hogy mit, hogyan éltek át, de bennünket is meg lehet kérdezni, akik már ismerjük Jézus Krisztust, hogy miben tapasztaltuk meg Isten megigazító kegyelmét. Én el tudom mondani, hogy megváltozott az édesapámmal való kapcsolatom. Helyen állt a gondolkodásmódom a barátságról, házasságról, gyermeknevelésről. Megváltozott a gondolkodásmódom a szexuális elkölcsiségről és elköstelenségről. A lopásról és az adásról. Megváltozott a gondolkodásmódom a karrierizmusról és a tisztes helytállással kapcsolatosan. Megváltozott az életem. Isten változtatott meg. Formáltad a gondolkodásomat, a szívemet, a szándékaimat és ezáltal a cselekedeteimet. Tehát boldog, akik vágyakoznak arra, hogy helyre tegyék az életüket. Hogy Isten helyre tegye az életüket. És boldogok, mert megtapasztalják, hogy ez lehetséges. Nem csak epekedni kell egy kis változás után, hogy helyre kerülnek a dolgok az életünkben, hanem ez lehetséges, elérhető. Aztán azt is olvassuk, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Irgalmas, mint könyörületes, vagy irgalmas. Jézus Krisztusról így ír a Biblia a zsidókhoz írt levél második rész 17-es versében, ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Jézus Krisztus irgalma abban nyilvánult meg, hogy bár elítélhetne bennünket bűneinkért, ehelyett ő szenvedett helyettünk. Hogy aztán, amikor megyünk imádságban az élő Istenhez, akkor azt mondjuk, mennyi édesatyám a Jézus Krisztusban, köszönöm, hogy megbocsátottál nekem. Ezért kérlek téged. Változtass meg az életemet. Nos, akik irgalmasok, irgalmasságot nyernek. Ki az irgalmas? Aki megtapasztalta Isten bűnbocsátó szeretetét. Hogy bár nem érdemli meg, Isten mégis szereti őt. Bár Isten ellensége volt, Isten nélkül élt, Isten mégis hívta őt, és megváltotta őt. Ez az irgalomnak az átélése, és ennek az irgalomnak az átélése és megtapasztalása ad erőt arra, hogy mások felé is irgalmasok és könnyületesek legyünk. Nos, mondhatja valaki, hát én jó ember vagyok. Igyekszek irgalmas lenni. Mindenki ez, aki jó fej körülöttem. És még azon túl is egy picit. Na jó, hát azzal már nem. Hát az olyan tróger volt velem, már bocsánat a köznapi szóhasználatért, hogy az nem, ő vele nem. Menjünk tovább. Isten irgalma messzebb megy ennél. Isten irgalma azt mondja, hogy szeressétek ellenségeteket. És imádkozzatok azokért, akik gyaláznak és átkoznak titeket. Ez a boldogság Biblia értelemben, ami túlárad. Több lettel rendelkezem. Több van a forrásból, amely forrás pedig az, hogy én megtapasztaltam Isten irgalmát, és minden nap tapasztalom Isten irgalmát. Ez nagyon fontos. Nem egyszer, amikor megtérünk, és gondolkodásmód változáson megyünk keresztül, tapasztaljuk Isten irgalmát, hanem nap mint nap fontos és szükség átélni Isten irgalmát, ahhoz, hogy irgalmasak is tudjunk lenni mások felé. Isten irgalma az, amely irgalmasságot fakaszt a mi szívünkben. Aztán az irgalmas samaritános példázata, amelyel megsemmisítő vereséget szenved minden önigaz ember. Ezzel kapcsolatban pedig Jézus elénk tárja azt a példát, amikor valakit összevernek, kifosztanak, ruháját elveszik. Tehát ott fél mezítelenül vérben van a földön, és azt mondja, elmennek az önigaz emberek mellette, vallásos emberek, és elmegy egy samaritánus is mellette, akit semmiben nem vettek egyébként az akkori vallási kultusz vezetői, és a vallási kultusz részesei. És Biblia azt mondja, hogy bár nem ismert ezt az embert, vérben volt ott, ki volt fosztva, nem tudja, hogy talán részeg, hogy azért verték össze, mert benne volt valami balhéban. Lehet, hogy gengszter. Nem ezen gondolkodott, hanem nem tudta, hogy kicsoda. Azt sem tudta, hogy miért verték meg. De azt látta, hogy szüksége van segítségre. És nem kérdezett semmit. Nem akart elemezni a dolgokat. Nem akart okoskodni. Van egy szükségben lévő ember. Ő az én felebarátom. És szeressétek felebarátaitokat, mint magatokat. Szól az ige. Ki tehát a felebarátom? Jézus kinyitja. Tágra az ajtót. Mindenki. Mindenki, aki szükségben szenved. Lehajol, elviszi a fogadóban, pénzt ad a fogadósnak, hogy gondozza, még megerősödik. És ha tovább kell gondoznia, akkor visszafele jövet, akkor újra megy majd Jeruzsálembe, akkor majd hoz pénzt, és kifizeti a hiányzó összeget. De el ne küldje, míg fel nem épül. Jézus azt mondja, ki volt a fele barátja ennek az embernek? Mondják az okosak, hát ez, aki irgalmas volt vele. No, hát a Biblia értelemben való boldogsághoz, túláldó boldogságra ez jellemző. És igaz, milyen szellemi szegénységbe jutunk azonnal, ha ezzel szembesülünk? Mindannyian. Milyen nagy szükségünk van arra, hogy Isten irgalma betöltse a szívünket, hogy tudjunk így viselkedni ezekben a szituációkban. Mekkora távolság van az emberi természetünk és Jézus természete között? És Isten természete között? Nekünk ne lenne szükségünk irgalomra? Dehogy nem. Minden nap. És ha megtaláltuk az irgalmat, ez erőforrás nekünk arra, hogy irgalmasak legyünk mások felé, és valóban ezt a túláradó boldogságot, örömet átéljük, és megéljük, mert tudunk érte fizetni. Aztán boldog a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Tiszta szívűség azt jelenti, hogy átlátszó, áttekinthető. Nincs benne homályos, sötét folt. Nincs benne rejtegetni való. A tiszta szívű emberek keresik a mások emberekkel való őszinte kapcsolatokat, mert tudják, hogy segít az őszinte kapcsolat abban, hogy meg is maradjanak tiszta szívvel. A homályos, sötét foltokkal rendelkező szívek, akiknek van rejtegetni valójuk, nem szeretik az őszinte kapcsolatokat, nem szeretnek házi csoportokra menni például. Kerülik a mély beszélgetéseket, mert hát lelepleződik a szívük. Lehet olyan kellemetlen kérdése találják szemben magukat, amelyről nem akarnak beszélni. Boldog a tiszta szívűek, mert nincs mit rejtegetniük. Figyelj, aki őszinte, arról nincs mit pletykálni. Gyere hozzám, én elmondom. Nem kell mástól kérdezgetned. Nincs titkom, nincs rejtegetni valóm. A tiszta szívűség jelenti az emberi kapcsolatokban való rendezettséget is. Biblia azt mondja, a Zsoltárok könyve 15. fejezetében, hogy akik közösségben vannak az Istennel, azok tiszta szívűek. Az a szívük szerint igazat szólnak. Ezzel foglalkoztunk már egyszer, azaz nem képmutatók. Nem játszanak valamit, aminek nem ők igazán, hanem azok mernek lenni, akik valójában és készek elfogadni a korrekciót, hogy változzanak. És szívük rejtett dolgai és napvilágra kerüljenek, bocsánatot nyerjenek és helyreállást tapasztaljanak meg Isten kegyelméből. A tiszta szívűség mindenképpen megjelenik az Istennel való kapcsolatban és az emberekkel való kapcsolatunkban. Mind a két relációban lényeges és fontos. Nem lehet az, hogy én Isten előtt nyíltan állok tiszta szívem, de emberekkel viszont fasírban vagyok. Ez hazugság. És igazán az Istennel való kapcsolatból fakadóan sikerül rendezett és szent életet élni az emberi kapcsolataimban is, amely nélkül Isten senki nem láthatja meg. Hanem a tiszta szívű, akinek tiszta szívű szíve, az találkozhat Istennel. Aki nem rejtegeti önmagát Istenőt, őszintén föltárja a szívét Istenőt. Na, ezek találkozhatnak Istennel. Ezek tapasztalják Isten jelenlétét meg egyedül. Aztán A békét teremtők boldogok, azt olvassuk itt a folytatásban, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Milyen kapcsolat van a kettő között? Békét teremteni és Isten fiának lenni. Olvassuk a béketeremtés két aspektusát. Egyrészt az emberi kapcsolatok szintén előjönnek, és ember és az Isten közötti kapcsolatban a béketeremtés. Róma 12:18 azt mondja az emberi kapcsolatokról, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Milyen nagyszerű dolog, ha az ember jó lelkismerettel hajtotja le a fejét este. Nyugodt a szíve. És milyen zaklatott tud lenni az ember, ha úgy este rájön, hogy elszúrtam. Úgy szóltam, ezt nem kellett volna. És tudod, hogy rendezetlenek a kapcsolataid. A hívő ember, aki Krisztus követi, és egy jó érzésű ember is, zaklatott tőle. Nem szereti. Forgolódik. Azon gondolkodik, Uram, hogy kéne ezen változtatni. Amennyire tőlem telik. De nehéz lesz, Istenem. Hát olyan, tudod milyen, ismered őt? Te ezt, hogy ismeri, ezt nem kell Istennek mondani, hát ő mindenkit ismer. De a Biblia azt mondja, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességbe. Ha egy útra kényszerítenek, menjetek el kettőre. Azt mondja Jézus. Hívjátok föl, írjatok egy e-mailt. Áldjátok meg. Ha nemet mondtatok neki, és érzedek is, legalább arra bátorít, hogy igen kellett volna, akkor korrigáljátok, és tegyétek meg, azt mondjátok is, hogy nem. Amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Majd az Isten és ember relációjában a 2 Korintus 5:17-21 így szól. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Ez az alap. Ez a megtérés és új életre jutás. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét, azaz evangéliumát. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A békéltetés szolgálata. Talán furcsa neked, hogy a barátod, ismerősöd többször sokat beszélnek egy Jézusról. Vagy mondja neked, gyere a gyülibe, gyere a házi csoportra. Lesz egy nagyszerű összejövetel. Gyere el ide, gyere el oda. Hát ez azért csinálja, mert egy boldog ember. És nem akarja megtartani a boldogságát magának. Azt szeretné, ha te is olyan boldog lennél, amilyen Isten tud tenni. Ha felismered az örömhírt, hogy Krisztus érted és meghalt, és van lehetőség egy új életre jutni. Ez a békéltetés szolgálata, amikor bemutatjuk az embereknek Jézus Krisztust, amit teszünk ma is itt, amit Péter barátom tett, amit a bemerítkezők tettek, amit a dicsőítők tettek, amit a vendégfogadók tettek, és a személyes beszélgetésekben történik keresztények részéről. Aztán azt is mondja itt Jézus, hogy boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak titeket, üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Jézus Krisztus világosan beszél arról, hogy a két értékrend egymásnak feszül. Az Isten világának, Isten országának értékrendje, és ennek a világnak, jelenvaló világnak, a bűn alá rekesztett, Sátán befolyása alatt lévő értékrendje egymásnak feszül. És tudjátok, amikor egy keresztény emberrel találkozunk, és találkoznak az emberek, és látják a család életét, látják a viselkedését, látják a szelídségét, látják azt, hogyha ellenségesek is vele ő, imádkozik értük. Találkoznak ezzel a kontraszttal, ez idegesít őket. Ugyanis, ha egy keresztény férfi hűséges a feleségéhez, és azt mondja a kollégáinak, figyeljetek, ez a obszén vicceket hagyjuk, én nem, ezeket nem szeretem. Hívják a striptease bárba, meg a legújabb nightclubba, Józsinak születésnapja lesz, gyere, menjünk bulizni. Nem megyek ilyen helyekre. Van nekem kísértésem elég. Én tiszta és szent életet akarok élni. És hűséget fogadtam a feleségemnek. Ma már a hűséget ki akarják venni a házastársi fogadalom tétel szövegéből. Mert azt mondják, hogy nem hozhatnak olyan törvényeket, amit az emberek amúgy sem képesek betartani. És nem is akarnak betartani. A Magyar Polgári Törvénykönyv módosításával ezt szeretnék létrehozni. Megdöbbentő. És akkor te meg beszélsz arról, hogy hűséges vagy. És öreg feleségedet nem fogod lecserélni. Hogy ez egy más értékrend. Vagy mindenki stikában farsul, lopcsa hazudik, És akkor megkérdeznek téged, azt mondod, hogy nem, te nem teszed. Ugye ez egy ítélet? Irritáló dolog. Úgy gondolják az emberek, ha a keresztény értékrendet kiveszik a törvényekből, kiveszik az Európai Unió alapszabályzatából, akkor végre elhárult minden korlát, és végre szabadok lehetünk. Ez a keresztény izét, mint korlátot, eltakarítjuk az útból, és végre azok lehetünk, akik vagyunk. Hát igen. Igen. Csak az elmúlt századot kell megnézni, amikor az ember az akart lenne, aki a véres háborúkat, a különböző izmusokat, a nemzetek pusztítását, kiirtását, a milliónyi abortuszt, amely Magyarországon is történt. Tessék, itt van a korlátok nélkül világ. Lehet fogyasztani. Azt mondják, minden szabad neked. Minden elérhető. Hazugság. Nagyon szűk réteg Magyarországon is, akinek az elérhető, amely a néptömeget etetik ma. Nagyon szűk réteg. Nekem marad a televízió keretén keresztül az élvezet, amit ők meg habzsolnak. Hamis és hazug illúziók világában élünk. És amikor egy valódi emberként odaállsz, és azt mondod, hogy lehet másképp is élni, ez irritálja azokat, akiknek a kereszténység, és te magad korlát vagy. Ítélet vagy a számukra. Mert azt mondod, nem kell úgy élni, hogy ti éltek. Van lehetőség, hogy megváltozott életet élni. Krisztus nem azért ítélték kereszthalálra, mert bűnt követett el. Hitvány embereket fogtak, pénzen bérelték fel őket, hogy hamis tanúvallomást tegyenek. De a tanúvallomások is, bár hazugságok voltak, egymásnak ellen mondtak, azzal el nem ítélhették. Más megoldást talált a főpap. Valóban az Isten fia vagy te? És azt mondta, te mondod, és meg fogjátok látni az ember fiát, amint el fog jönni az ég felhőjén. Ahogy várjátok a messiást, én vagyok a messiás. És Jézust az igazságért ítélték halálra. Az igazságért, nem bűneért. Az igazságét ítélték halálra, hogy ő az Isten fia. Ezért kellett meghalnia. Ilyen a világ folyása, a világ szelleme. El az útból mindent, amely korlátozza a féktelen szabadságunkat. És közben a legnagyobb rabságnak részesei, ösztöneik rabjai az emberek ma ebben a világban. És Krisztus felkínálja a szabadságot az ő követésében. Egy szabad és kiteljesedett életet kínál fel minden embernek. És végül, mint újonnan bemerítkezetteknek is szólok, és akik tanítványai vagytok Jézus Krisztusnak, néhány világos kijelentést találunk Jézus szavaiban. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehet ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Só. A kommunista éra hatása, nyomása és a egyház megalkovása folytán az elmúlt évtizedekben elhitették a mai emberekkel azt, hogy hinni, hol kell? A templomba. Ugye, hát ezt mindenki ismeri ezt a mondást. Hinni a templomba kell. Azt is elhitették az emberek, hogy hit magánügy. Tehát ne zaklassuk itt egymást. Te oda jársz, én meg a kocsmába. Én tekizni járok, meg foci meccsre, te meg gyülekezetbe. Na is, neked az a szórakozásod, nekem meg ez. Végülis nincs semmi különbség. És ez beszüremkedett az emberek világába, hogy a kereszténység az nem valami megváltozott élet, hanem egy szokásrend. De ez nem igaz. A vallásos élet valóban Isten számára egy halott, undorító dolog, amely mögött nincs élet. De a Biblia azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója, azaz egy tanítvány is egy munkahelyen, egy családban hatással van, ha ő valóban Krisztus tanítványa, és ebben az értelemben a boldog életet éli. Egy kiteljesedett életet él. A só, ha beleteszed az ételben, az ízt ad neki. Ilyen a keresztény tanítvány élet hatása ebben a világban. Nincs sutyiban, dugiban való keresztény élet. Az nem valódi. A keresztény élet hatással bíró élet. Hatást kifejtő, hatással lévő, hatást gyakorló, befolyással lévő, befolyással rendelkező élet. Aztán azt is mondja a Biblia, hogy ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpát sem azért gyújtják meg, hogy vék alá, hanem hogy a lámpa tartóba tegyék, és akkor világít minden embernek. Úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyajtjátokat. Nos, milyen hazugság volt az, hogy innen a templomba kell. Tehát dugd be a világosságodat a gyülekezet falai közé, és aztán pedig élj úgy, mint bármelyik ember, és hallgass nagyokat a hitedről. És félj, mert üldözni fognak. Ezt elhitették a keresztényekkel. De ez hazugság. Hát melyik az ember, aki fölkapcsolja a villanyt, ma, amikor ilyen drága az elektromos áram, és fog egy fekete posztót, és letakarja a lámpát. Mert túl világos van. Normális? Hát nem az. A lámpást azért gyújtják meg, hogy a sötétben lévőknek fényt adjon. Akik a halálányékában élnek, Istentől távol élnek, azoknak reménység támadjon, hogy van lehetőség egy megváltozott életet élni. Ez a világítás. Ez a hatás. Ez nem egy filozófiai fogalom, hogy keresztények igen világító, meg sok vagyunk. Nem. Hatással vagyunk. Jó hatást váltunk és fejtünk ki ebben a világban. A sötétben lévőknek reménységgel szolgálunk, hogy van lehetőség egy megváltozott életet élni. Van lehetőség megszabadulni a halál rabigájából, és megismerni az élő Istenben az élet valódi értelmét. Krisztus Jézus által, a mi Urunk által. És ez a fajta világítás a szavakon és tetteken keresztül valóságos. Világosan beszél Jézus Krisztus, hogy akik világítanak, akik valódi tanítványai Krisztusnak, azoknak az életéből, életmódjából, cselekedeteiből is az látszik, hogy ők Krisztus tanítványai. Nincs másfajta. Mondanod, de hát én láttam olyan keresztényeket, akik gonoszabbak voltak, mint a világiak. Hány és hány ilyen emberrel találkozok, hogy valahol, valamikor csalódtak. Hadd mondjam nektek, sokan vannak, akik a kegyesség látszatát megőrzik, látszat szerint vallásos emberek, látszat szerint Krisztus követői, de annak életváltoztató erejét megtagadják. Tehát nem látszik az életükön, hogy valóban Krisztus követői. Ők nem lesznek ott a mennyben. Ők nem Krisztus tanítványai. Ők elveszett állapotban vannak. És nem is világítanak. Ne róluk alkos képet Istenről. Olvasd a Bibliát, és keresd azokat, akik valóban Krisztus követő keresztények. Nos, a kérdés a következő. Vannak-e ma itt szellemükben szegények, akik megértették, hogy azt a hasam meg van töltve étellel, az nem elegendő nekem. Az, ha kikapcsolódok és élményeket élek át, az engem nem tesz igazán teljessé és boldoggá. Nem tesz túlaradóvá. Nem tesz teljessé engem. Jó hírem van. Ha te ilyen szomjaszívű ember vagy, szellemedben meglátod a szegénységet, akkor Isten az, aki be tud tölteni téged a fia Jézus Krisztus által. Ő ezért halt meg és szemelet a keresztem, hogy kiszabadítson az elveszett állapotból, a bűnfogságából, a halálfogságából. Adok lehetőséget most elmondani ezt Istennek, hogy Istenem, szegény vagyok, szükségem van rád, szabadíts meg, tégy teljessé engem. Adj nekem egy teljes életet. És tiéd lesz a mennyek országa. Örökséget kapsz. Örök életet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Szeretném, ha meghajtanánk most a fejünket, és imádkoznánk. Először fogok én imádkozni, aztán még szeretnék segíteni egy imában azoknak, akik megértették, hogy erre a boldogságra, erre a teljes életre van szükségük, amiről itt hallottak Jézus tanításában. Először tehát én imádkozom hangosan, aztán pedig egy imában szeretném vezetni azokat, akik elérkezettnek látják az időt, hogy tiszta szívvel álljanak Isten előtt. Tehát ami a szívükben van, az ki is öntsék. Mennyi atyám, köszönöm neked a sokasságot, akik együtt vagyunk. Hogy ki igazán tanítvány, azt igazán te tudod, de jó látni, hogy meg is látszik annak életén. Köszönöm meg azokat is, akik eljöttek, mert van egy keresés a szívükben, van egy szomjúság, egy éhség az ő szellemükben, szívükben, ami többet akarnak, mint amit eddig elértek az életben. Megértették, hogy amit megragadhatnak a földi életben, azt nem teszi boldoggá őket, vagy sok olyan dolog is van az életükben, amit hajtanak, mint déli bábot, és talán soha el nem érhetik. kecsegteti őket az ördög bizonyos mulandó örömökkel, hamis reményekkel, és csalódásról csalódásra mennek. Köszönöm neked, Isten, neked a drága szíveket, akik talán most gyászolnak, talán fájdalom van a szívükben, és te meg akarod őket vigasztalni. Köszönöm az éhezőket, szomjazókat, akiket meg akarsz elégíteni ez a túl áradó áldással, megnyugvással, békességgel, szabadítással, bűnbocsánattal, irgalommal, kegyelemmel. Kérlek és imádkozom értük, Uram, nyisd ki a börtön ajtókat, szakítsd le a láncokat, a hitetlenség láncait, az emberektől félelem láncait, a hamis istenképeknek a korlátait, a rossz tapasztalatoknak az akadályait, az elrontott dolgok miatti csalódás akadályait. Könyörülj meg rajtuk, hogy a lehetőséget, amelyet kínálsz nekik a szabad életre, a boldog életre, meg tudják ma ragadni. Köszönöm, hogy fölkínálod ezt a lehetőséget ingyen. Dicsérlek ezért. Most még szeretnék imádkozni, és maradjunk így meghajtott fejjel Isten előtt, amely imád, akik így szeretnének most jönni az élő Istenhez, elfogadni az ő szabadítását, amelyet Jézus Krisztusban közelhozott hozzánk a Golgotai kereszten, és kérik és akarják a feltámadás reménységét, amelyet Krisztus hozott el, hogy van lehetőség megváltozott életet élni, van lehetőség kijönni szorult helyzetből, keserűségből. Ha ezzel a reménnyel, ezzel a hittel látogatott meg téged most Isten az ő beszédéből, és akarsz jönni hozzá, akkor kérlek, mondd ezt az imát utánam. Tedd ezt hangosan, ne csak suttogva, bár Isten a szívek imáját is meghallja, mégis bátorítalak, hogy vállalt fel, mint hogy téged is vállal, és vállalt az Isten, és hogy a fia Jézus Krisztus. Imádkozzunk hát. Teremtő Istenem, köszönöm neked, hogy hívsz, hogy szeretsz, bocsáss meg nekem, hogy nélküled éltem, olyan sok kudarc, fájdalom, szenvedés van mögöttem, szükségem van rád, boldog akarok lenni, egy boldog életet akarok élni, állíts helyre, változtass meg, adj új életet. Köszönöm, hogy megbocsátasz nekem. Megbocsátod azt, hogy nélküled éltem eddig. Köszönöm, hogy fiadat Jézus Krisztust adtad helyettem, és értem. Köszönöm, Jézus, hogy föltámadtál. Hiszek benned. Köszönöm, Istenem, hogy meghallgattál, hitet adtál, és kérlek, hogy a ma megkezdett munkát te vidd tovább szívemben, életemben, gondolkodásmódomban és cselekedeteimben, valamint emberi kapcsolataimban és a veled való kapcsolatomban egyaránt. Amen. Amen.